17. fejezet. Nagy mulatság a drenki öregeknél. Ez az egész elaborátum ugyan a főispán részére készült, Fingja asszony adatbéli hozzájárulásával, de kiszakítva belőle pusztán a voglányi járást, Noszti Ferenc is hasznát vehette. Illő szófogadással mindenben ennek alapján kezdte meg működését járásában, mindenek előtt Palojtai István keresvén fel drenken. Az öreg úr ódon kúriában lakott a falu végén. Különben minden ódon volt kerülötte, öreg faóriások meredeztek égnek a kertben, divatból kiment csézák és bricskák álltak a kocsiszínben, valamennyi a legjobb karban, mert mindent kímélt és soha semmit se változtatott. Még a ruháját is mindig ugyanabból a posztóból vágatta. A cselédei hasonlóan többnyire véntuskók voltak, egy bérese 102 tavaszt számlált. Arcképe gondolom meg is jelent a vasárnapi újságban. Valaha a Simonyi regimentjében szolgált, mint huszár, és mutogat is őkkel, mert egy makrapipát, amit a híres versailles-i zsákmányolásból emelt, mely szerinte valamelyik francia királyi lehetett. Alig, hanem a 14. Lajosé incselkedett az öreggel Palojtai. Darujóska ebben az időben már semmit se dolgozott, csak pipázott. Abból a fent említett tajtékpipából, és nyáron a gyümölcsösre ügyelt, ami nem volt valami fontos feladat, mert a gyümölcsfák is elaggottak, és nemhogy gyümölcsöt hoznának, de már virágozni is lusták voltak. Bent a házban is ócska és kedves volt minden, a kályhák, a bútorok és maga az asszony is, jóval öregebb az uránál, mint hogy Palojtai az első felesége halála után annak anyját vette el, hogy együtt sírathassák az elköltözöttet. Az anyósa, aki már a 80 körül járt, olyan eleven fürge volt még most is, mint egy fűrjük. Egész nap sürgött, forgott, tett-vett, bodros főkötője szinte csillogott a fehérségtől. Keményre vasalt szoknyái vígan suhogtak, az ővéhez tűzött kulcsok fiatalosan csörömpöltek. Az egész megyének ő volt a legtiszteltebb matrónája, kinek hírnevét csak emelte csodálatos karrierje, hogy anyósból feleség tudott lenni. Pajzánnyelvek azt beszélik, hogy Károly Albert főherceg látogatása is, amit roppant irigyeltek tőle a mágnáskodó nagyobb családok, arra a kíváncsiságra vezethető le, hogy ezt a világra szóló anyóst akarta látni ő fensége. Palojtai ezentúl is mamának hitt a feleségét, és példás szeretetben éltek együtt, bár 2000 holdföldjük volt. Mégis a kisebb nemesekkel és lateinerekkel barátkoztak a rangtartó uraknak, Nosztiéknak, Rágányoséknak, Homlódiéknak, Hortoknak fittyet hányva, és innen az óriási népszerűség, mely Palojtait és Fruzsina mamát környezte. Zivankos idő volt február 1-én este felé, mikor a Nosztiferi kocsija befordult a Bontóvári útról Drenknek. Nagy hóbunda takarta a mezőket és az utakat, csak a varjak feketén lettek a csillogó fehérségen, és a falvak szélein a disznó pörkölési helyek. Noha az új fogaton sok kifogásolnivaló volt, most mégis nagy kefteléssel hajtotta Feri orosz trappereket képzelve élénk fantáziájával a pejkók helyére. Erősen elhatározta magában, hogy az új hivatallal ő maga is új, komoly emberré lesz, de úgy járt, mint a szenvedélyes alkoholista, mikor pálinkás bugykost lát, mindjárt visszaesik régi nyavajájába. Amint markában érezte a gyeplőket, keblét legott gentry érzelmek kezdték magasra dagasztani. A cikázó csengő-bongó szánok, melyek részint megelőzték, részint szembesiklottak, felköltötték benne a rossz démont, és azt jártatta mindenek felett eszében, miként tehetne annyi pénzre szert, hogy egy mutatós négyest szerezhessen. Barátok szerzése volt, útjának a célja ezt kívánta tőle a sógor, nagyon helyes. De aztán így egészítette ki az alapgondolatot, barátokat szerezni, akik zsíráljanak neki. Az eskü emléke, melyet apjának tett, hogy soha se veszi többé igénybe a váltókat, a csengős fogatok zajába fult. Palojtai szűzdohányt vágott nagy ebédlőben az asztalon. Fruzsina mama pedig a befőttes üvegek felett tartott szemlét, mikor az asztal alatt heverésző Mászlás nevű híres vizsla morogni kezdett és nyugtalanul hegyezte a füleit. Mint hogy Palojtai és felesége egy kicsit nagyot hallottak, a vizsla mindig velük volt, és ő jelezte, ha valaki érkezett odakin. Vendég jött, mondá Fruzsina mama. Mégpedig idegen, jegyezte meg Palojtai, mert megyebeli úriember mind tudja, hogy hónap kell jönni. Bizaz finánc is lehet, be kell takarni a dohánykát. Hamar ráterítettek egy abroszt, és azzal a vendégelé siettek volna a vizitszobába, hogy itt ne érje őket, de a jött csinos fiatalember megelőzte őket, hirtelen belépett, zúzmarás bajusszal, kivörösödött fülekkel és orral. Kívántam tiszteletemet tenni kedves uram bátyámnál és édes asszony nénémnél, szólt magát illedelmesen meghajtva. Isten hozott, kedves öcsém, kiáltott felélénken a gazda, de neved rossz néven gyöngülő emlékezetemnek, hogy nem tudom voltak éppen ki vagy. Noszti Ferenc, az új szolgabíró vagyok. Az öreg úr meghökkenni látszott egy kicsit. Ejnó beste lélek, hát te vagy az, akivel a törvényt pofon ütötték. Fruzsina mama közbelépett, eltaszított a pajkos dívánsággal az urát a fiatalember elől. Eredj te, hóhér, még bizony nem általod összeszídni az öcsémet a részeges kabi miatt. Ezzel megölelte Ferit, és egy atyafiságos csókot cuppantott az orcájára. Sokat táncoltam valamikor az apáddal, szólt, és szemtől szembe figyelmesen nézegette jöttet. Éppen ilyen volt valamikor. No, ha az apád képét viselett, fiú, kacagott fel az öreg úr kedélyesen, mint egy nyitányul, hogy most fog élcet mondani, akkor viseled az én képemet is, mert ám bár nem szavaztam rá, ez idő szerint apád a képviselőm. Hozd idább hát azt a fizonómiádat, mely voltak éppen az én fizonómiám, hadd csókoljam meg magamat. S most már ő is összecsókolta az új szolgabírót. Hanem azért tovább is tetette magát, hogy haragszik, és el is kezdte legottan indokolni. Hát, nagyon rám ijesztettél, fickó, mert tudd meg, hogy magyar dohányt vágtam odabent a másik szobában, és minthogy ez tilos cselekedet, ilyenkor fázom a hatósági közegektől, még a szívem is elállt dobogni. Legalább nem kopik addig, felelte Feri. Egyéb iránt én örök hallgatásra kötelezem magamat. Nem ér semmit. Ennek csak egy orvoslata vagyon. Folytatá az öreg úr. Ha az illető hatósági közeg is beáll bűnrészesnek, vagyis aláveti magát annak a szabálynak, hogy velem együtt szívja ki a felvágott dohányt. Nos, ráállunk? Attól függ, kedves bátyám uram, hogy hány pipányit vágott fel. Hát, egy néhány pipányit. Mégis mennyit? Lehet, vagy 200 pipára való. Csí, hisz az egy hétig is eltartana. Attól függ, hogy milyen pipás vagy. Csak egy fél órára jöttem, uram bátyám, hogy magamat bemutassam. Baland beszéd, lássa vacsora után, Fruzsinka, nem lehet én nálam fráter egy fél óra alatt bemutatkozni, ne nézz engem olyan semmi embernek. Mert én a szolgabírámról mindenáron tudni akarom, hogy iszik, hogy kártyázik és hogy táncol. No, jól van, hagyta rá Noszti hegykén belevetve magát egy karszékbe. Hozza hát ide, bátyám, azt a pipát, hadd gyújtsak rá, aztán holdvilágos este van, elmehetek én éjfélkor is, szívesen teljesítem a kívánságát a vacsoránál. Megpróbáljuk az ivást, és egy kicsit kártyázhatunk is. Látom, hogy jól nevelt ember vagy, hékás, de ne kezd a hivatalodat mindjárt sikkasztáson, mert a táncolást már úgy látom, el akarod sinkófázni. Hiszen nem vagyok én medve, hogy bátyám uram mindenképpen meg akar táncoltatni. Medve bizony nem vagy, hanem gavallér csak talán vagy, és annyi szép lány és menyecske lesz a környékről holnap, hogy még a sánta ember lábai is megmozdulnak. Holnap van Fruzsina mama születésnapja, ezt aztán emberül szoktuk megtartani. Aki kabátos ember van a vidéken, az mindig lesz, ha csak nem ágyban fekvő beteg. Azt a csúfságot hát nem teszed az én öregemen, hogy ilyenkor menj el a házból. Hát persze, hogy nem megyek. No, már ezt szeretem. Jól fogsz mulatni, majd meglátod. Itt lesz a cigány is Bontóvárról. Most küldtem el értük 2 béres szekeret és 12 bundát, hogy meg ne fagyjanak. Hol veszi, uram bátyám, azt a sok bundát? Esett jubörökből fércelik össze erre az alkalomra a szolgálóink. Noszti tehát ott maradt éjszakára palojtaiéknál, miközben igyekezett az öreg úr kedvében járni a hasznos útmutató szerint, szítta a zsidókat és szóba hozta a főherceg látogatását, ami kedvenc beszélgetési tárgya volt palojtainak. Ettől rögtön bőbeszédű lett, elmondta, hogy itt volt ennél az asztalnál, s Fruzsina mamát arra kérte, hogy magyar ebédet főzzön neki, hát főzött is neki pörköltet, töltött káposztát és túros csuszát. Úgy beszélsz, fortyant fel palojtainé, mint ha egyéb se lett volna. Persze volt egyéb is. Egy teljes francia ebéd, de ez most nem tartozik a tárgyhoz. Azt akarom mondani, hogy a pörkölt ízlett neki. A túros csúszától azonban visszariadt, mikor megkóstolta. Ó, Istenem, szólt. Olyan ízű, mint a mosott ruha. Általában különös emberek ezek a főhercegek. Soha se tudhatni, mi tetszik nekik. Más vér folyik az ereikben. Mikor először jelentette be ezelőtt 6 esztendővel, hogy a vízivadászat idejére hozzánk száll, egy csomó anekdotás könyvet hozattam Pestről, Bécsből, hogy az ötleteket megtanulva tudja, mivel mulattatni. Bevágtam úgy szóval a könyveket, és ebédnél vagy vadászat közben próbáltam elmondani egyet-egyet, ha valami apropóra került, de a főherceg hideg maradt, mintha fából volna az arca kifaragva. A legkacagtatóbb történetnél meg nem jelent azon egy fiamosoly sem. Hogy él, csak az ásításából és a pillái rezgéséből látszott. Már-már kétségbe estem, hogy olyan kedélytelen és semmivel sem bírom felrázni, midőn véletlenül valami elhalaszthatatlan teendőm jutott eszembe, s mint hogy rossz a memóriám, nehogy elfelejtsem, kihúzom a ceruzámat és az ing manzsettára jegyzem fel. Mit ír ön? Kérdezte. Megmagyaráztam neki, hogy rendesen ide szoktam jegyezni egyet mást. Pompás gondolat, mondá, ezt én is megtanulom. Iskolás koromban szoktam meg, folytatom, mert ide jegyeztem ki leckémből a slágvordokat, hogy a tanárokat bolondá tegyem. A főherceg édesdeden kacagott fel, das ist gut, kiáltott fel, sehr gelungen, és megint csak kacagott, hogy a ház is rengett, és a könnyei potyogtak. Ezzel aztán egyszerre, mintha fejembe lőttek volna, kitaláltam, mi kell a főhercegnek. Sorra előszedtem hajdani diákcsínyeimet és a másokéit, ostoba sületlen lappáliákat, melyekben mindig a professzorok húzták a rövidebbet, és amelyeken senki se nevet már napjainkban. Kifogyhatatlan derültség kísérte ezeket, őfensége fel volt, villanyozva, hahotázott, tombolt, hanyat vágta magát a kanapén. Kijelentett, hogy egész életében nem mulatott még ilyen jól, és nem talált ilyen kitűnő vadász cimborára. Egy nappal meghosszabbította nálam való időzését, és azzal búcsúzott el, hogy megint eljön hozzám, mihely teheti. Innen van az én barátságom a főherceggel, édesöcsém. Meggondolt, hogy én valami különös vagy szeretetre méltó férfiú vagyok, akit ki akar tintetni, vagy akibe beleszeretett, mindössze eltaláltam a gyengéjét. És az ő gyengéje is bizonyos pszichológiai igazságon nyugszik. Neki minden ember, a nagyuraktól és államférfiaktól kezdve az apró emberekig mindig csak kellemeset mondott és tett, kivévén gyerekkorában a nevelők és professzorok, ezek az ő életét is megkeserítették, ők tehát az egyedüli ellenségei e földön. Minél fogva minden epe, harag és rossz akarat, mely egy emberi szívben szükségképpen megterem, míg nálunk eloszlik ezerfelé a szegény jámbor főhercegeknél pusztán az ártatlan professzorok nyakába szakad. Azért mulatott jól az én diákcsínyeime, mint ahogy te mulatsz most az én előadásomon, mert te meg imposztor az én gyengémet találtad el. Vacsora után Fruzsina mama mindjárt lefeküdt, bocsánatot kérvén, hogy holnap mozgalmas nap vár rá, a tyúkokkal fekszik le, hogy a kakasokkal kelhessen. A két úr ellenben sokáig beszélgetett a borocska mellett országos és megyei közügyekről, ahogy ez már szokás, magyar anyától született emberek közt. Szétták a németet és a zsidót, majd kifogyván a témákból, az örök forráshoz, a kártyához nyúltak, néhány parti pikétre vállalkozván. Palojtai kimelegedett a somjóitól, Tóth Mihály termése, dicsérte a gazda. Ingújra vetközve csinálta 60-asokat és 90-eseket, már szinte az éjfélhez járt közel az idő, mikor valami kopogtatás féle hallatszott az ablakon. A gazda megrángatta a falon levő zsineget, mely a szomszéd szobában alvó inasnak szólt, állítólag a lábára volt kötve a zsineg másik vége, mert az inas, Mucskó Berti szintén nagyot hallott, túllévén ő is a 80-on. Nagy lassan előkullogott ásítozva. No, mi a szó? Kérdé nem minden bosszúság nélkül. Nézd csak meg, apuska, mondá a gazda a kártyáit igazítva. Valaki az ablakon kopogtat már 3. ízben, és nem lehet meglátni, mert jégvirágos az üvegtábla, kinyitni pedig nem akarom, mert ki vagyok melegedve. Hát én nézem meg, ugye? Mert én nem vagyok kimelegedve, ugye? Bizonyára te is ki vagy melegedve, apuska, de te nem kártyázol, ráérsz felöltözködni és kimenni, hogy tájékozást szerezhess, hogy ki az és mit akar. Az inas kicammagott kedvetlenül dörmögve, s elmúlt vagy negyed óra, míg visszatért. Ki volt, mit akar? Csak nem vendég. Egy zsidó fiatal ember. Micsoda? Ugrott fel Palojta egy dühösen. Hol az a korbács? Hát kocsma az én házam. Hogy ki vagyok én, hogy ének évadján rám merjen kopogtatni? Elnye mordizom, adta ez már több az egynél. Hol van? Erezd rá a kutyákat a láncról. Itt van az előszobában. Beeresztetted én hozzám? Most éjjel, hát meg vagy te veszve a puska? Hát nem tudod te, hogy én antiszemita vagyok? Korbácsolt ki azonnal te vénszamár. Már azt pedig nem teszem. Felelte Mucskó nagy flegmával. Mit nem teszed? S villámok jelentek meg a szemeiben. Amit én parancsolok? Az icik zsidóné fia azért szegény özvegyasszony, aki a templom mellett lakik a rozzant házikában. Mit bánom akárki? Hogy mer ide jönni ilyenkor hozzám? Hát úgy mer, hogy az anyja hirtelen nagyon megbetegedett, talán a halálán van, és borostyán csöppeket jött kérni a tekintetes úrhoz. Szólt Palojtai megjuhászodva. Az a beteges soványasszony az ugye, aki némi fűszerrel és nyáron gyümölcsel kereskedik, és úgy tartja fenn az apró gyermekeit. No, hát adunk neki borostyán csöppeket, küld be azt a süldő zebedeust. Egy 16-17 éves kamaszt tuszkolt be kisvártatva az apuska, aki vagy a hidegtől, vagy a félelemtől reszketve állt meg az ajtónál, összehúzván mellén a kopott zöld női viklert, melybe be volt burkolva. Mi baj az anyádnak? Kérdé Palojtai. Görcsei vannak, szólt siránkozó hangon, már napok óta igen gyenge. Ki mondta, hogy borostyán csöppeket vegyen? Ezek szokták fájdalmát enyhíteni, de nekünk nincs, elfogytak. Palojtai könyvtárszekrényében tartogatta kézipatikáját, onnan vett ki egy kis üveget, amelyből átöntött valami keveset egy üres üvegbe. Ered siess velük, aztán jó volna, ha egy kis bort itatnál az anyátokkal. Van borotok? Van otthon, árulunk azt is. Azt igya meg a béka, meg a kutya, amit ti árultok, hanem egy kis erős tokai bor kellene a betegnek. No, megállj csak, mit csináljunk csak? Az öreg úr a fejét kezdte vakarni. Hogy az ördög vigye el az anyárat, még utoljára is nekem kell lemennem a pincébe. Nagy hideg van odakünn a puska, mi? Borzasztó hideg van, felelte Mucskó. Azért mondod, imposztor, hogy te szeretnél lemenni a pincébe. Nem találtam el, mi? Nix, nix, fráter, neked már áltanak az ilyen expedíciók. Öreg vagy, s ha teleszopod magad, két napig alszol utána, nem lehet hasznodat venni, majd csak magam potorkálok le. Add rám a bekecsemet, és keresd elő a kulcsokat. Hadd hozzak annak a betegasszonynak egy pár kortyot. Így, most jól van. Eredj előre, világíts a gyertyával. Te pedig vigyázz, öcsém, ez a szolgabírónak szólt. Hogy ez a fickó valamit addig el ne lopjon, te pedig slajmi, ez a zsidó fiúnak szólt. Eredj közelebb a kájához, és melegedj meg. Az öreg úr csak ugyan nem restelt a térdigérő hóban végigmenni az udvaron is, a melléképület mögött a sziklába vált pincébe, s felhozni egy kis iccés üveg tokai eszenciát. De nehogy megkóstolult közben te gazember, figyelmezteti a suhancot, átadva neki az aranyszínű folyadékot, és nehogy egyszerre találd az anyáddal megitatni, mert menten táncra kerekedik és férjhez megy. Ha már egyszer lent járt, bizony egy kis altatót a maguk számára is hozott, megtöltött két kis poharat, s kocintott a vendégével. Miértünk is meghalt a Jézus Krisztus, jegyzé meg kedélyesen némi felköszöntés gyanán, azaz, hogy megfeszítették a zsidó. Úgy ám, de urambátyámnak ez nem mindig jött eszébe, mert úgy látom, nem olyan nagy antiszemita, mint amilyennek tartják. Mit beszélsz? Csodálkozott az öreg. Hogy én nem vagyok antiszemita? Hát hogy ne volnék egy antiszemita? Mindig ellenük beszélek a megyegyűléseken, hiszen majd meg fogod te azt hallani. Mi a figy fenét ér, ha aztán olyanokat tesz, mint aminek az imént tanúja voltam? Palojtai furfangosan mosolygott. Nem értette a csízi jót, öcsém. Mert látod, úgy van az, hogy én alapjában borzasztó antiszemita vagyok, de csak azokra a zsidókra haragszom, akikre én szorulok rá. Azokra, akik én rám szorulnak, nem haragszom. S hogy én így kivágta magát erre a dicsőségre, még egy-egy kupica tokait kellett felhajtani Szent János áldásának, még mikor lefeküdt és a gyertyáját eloltotta is, egy szép cirádás ezüst koppantóval sokáig hánykolódott elmélkedvén párnái között, hogy milyen bolond ember ez az új szolgabíró, aki még őt se tartja igazi antiszemitának. Hát érdemes a közügyekben fáradozni. Reggelre nagy nyüzsgés mozgásra ébredt Nosztiferi. Talpon volt az egész ház. Mozsárdöngetés, habverés zaja, malacsivítás, baromfi csipogás hallatszott a konyhai helységek tájáról. Az udvaron cselédek lótottak, futottak mindenféle nyelveken kiabálva, mintha a Babilon tornyát építenék, és valamennyi fölött, mint valami tábornoki parancsszó, uralgott a fruzsina mama hangja. Sertést forráztak, távolabb a kamra előtt őzet és nyulakat nyúztak az ámbituson. Aztán a vendégek kezdtek érkezni, és a megye távolabbi részéből csörgő-bongó szánokon, nehézkesen gördülő nagy batárokban. A bemutatkozásoknak nem volt se hossza, se vége. Az urak kártyapartikká alakultak át, az asszonyok pletykázó kompániákká. Odakünn az istállók előtt mágia tüzet gyújtottak meg, hogy a vendégcselédek meglegedjenek körülötte. Ebéd után a közeli falvakból is ömlöttek a vendégek, úgyhogy hova tovább szűkebb lett a lakosztály, mivel hogy télen csak az innenső részét lehetett szobáknak használni. A kúriát a híres utazó Palojtai István úr öregapja építette, nagy fantaszta volt, és talán Perzsiában is járt, ahol a sah palotájáról vett a burleszk ötletet, de akárhogy volt is, akármiért tette, elég az, hogy a Pasomán nevű patakot, mely átszeli a kertet, keresztül vezette a fundamentum falba illesztett rostozaton a szobák egy részén, úgyhogy keresztül folyik rajtuk, és hűsen tartja őket. Nyáron például úri élvezet a patak csörgése mellett szundikálni a díványon vagy csibukozni, azon felül pisztránk tenyésztést is próbáltott egy leleményes ős, hanem ezek télen nyírkosak is moktól zöldek, fölfelé pedig penészesek lévén a falak, nem csak kifűthetetlenek a szobák, de nem is használhatók. Lenne a falak dögletes kipárolgásától, aki most ott töltene egy napot vagy éjszakát. Bízvást elterülhetné a király a halálos büntetést, ha ilyen börtönei volnának. Így viszonyok mellett csak néhány szoba jutott a vendégeknek, s amint egyre gyűltek, mindig több-több bútort kellett kivinni. Ágyak, almáriumok apránként kikerültek az udvarra, a hóra. Ilyenkor csak a székeknek van becsületük. S egyetlen professzor lenne most, akire Palojtai bácsi nem mondana élcet, még a főhercegő fensége kedvéért sem. Tudnélik, 60-i professzor uram, aki ismerte azt a bűvös fordét, hogyan kell a kicsiny szobákat tetszés szerint egy pillanat alatt megtágítani öblös palota termekké. Torzomborz bácsik, öreg matrónák, szép fiatal leányok, délceg fiatal úrfiak fejtőztek ki rendre a különféle bundákból és prémes csurapékból, melyeket halomra hánytak az első szobában. Amennyi csókot és kézcsókot ezektől kapott ma fruzsina mama, jó, hogy át nem lyukadt az arca vagy a keze. Hát még a sok jó kívánat. Rangra ugyan nem volt egyforma a társaság, némelyik négy ficánkoló lovon jött, másik két rossz gebén. Volt itt nagy úr, de falusi jegyző is, tanítók, leányzói és baroneszek, mezernyéről a báró Krakner kisasszonyai, de színre nézve egyformák voltak az érkezők, vörösek és fehérek, vagyis vörösre mart a csípős hideg minden ort és minden arcot, és fehérre meszelt minden bajuszt, hajat és szakált a zúzmara. Csak hogy mikor aztán fruzsina mama nyájas szólamára, tessék, tessék bejjebb kerülni, édes lelkem, beléptek a bundaszobából a nagy zöld szobába, melyet két vaskos kályha fűtött kívülről, némely haj kiengedett, megfeketedett, némely arc kifehéredett vagy rózsaszint váltott, másik a sárga szint vette fel, míg ellenben maradtak hajak és szakállak, melyek megtartották a fehér színeiket azon túl is. Úgy szólván egymás hátán tolongtak a vendégek este felé, de azért igen jól érezték magukat, kivált a fiatalok. Egy almát nem lehetett volna elhajítani, ahogy szokás mondani, de egy gyújtó tekintetet most sokkal észrevétlenebbül lehetett kicserélni. Végre is kitehet arról, hogy fruzsina mama télen született, éppen abban a hónapban, amelyben legkevesebbet beszélnek az asszonyok. A szükség nagy tanítómester és sok jó ember elfér együtt, olyan forma pótigasság, mint a hiányos emberi tagok eltüntetésére vagy kidomborítására kitalált vatta és egyéb mesterséges töltelékek. Egy darabig elhiteti, hogy ez mind idom, de alapjában mégiscsak vatta. A szobákban beállott szorongás rendesen minden évben megszüli azt az indítványt, ha fagy van odakünn, hogy ki a szabadba. A vendégek már tudják, és magukkal hozzák a fiatalok a korcsolyáikat. A kert alatt ott van a befagyott mamutszem, így hívják a tavat, óriás ezüst karika, melyen csodás élvezet siklani, odaállítják a partra cigányt, s a zene hangjainál foly a mulatság, még csak be nem sötétedik, és megjelenik a hírnök, tessék vacsorálni jönni. Most is így volt. A fiatalokat kikergették az öregek, még a kártyaszoba, pedig az immunis hely sem védte meg Nosztiferit. Eredj kölcsém, jégre magyar, dirigált a palojtai. Ami kártyaasztal elfér, adjuk át vistező öreg hölgyeknek és uraknak. A ferbli majd csak vacsora után jön, addig te még mennyasszonyt is találhatsz magadnak. Hát el is ment az új szolgabíró, és meglepte, elkápráztatta a tündéri kép, mely a mamut szemen elébe tárult a keresztül kasul sikamló fiatalság, a struc tollas és virágos női kalapok színpompája. A sehol véget nem érő fehérségben, mint egy illanó, összefolyó és szétszakadozó virágerdő. Megállt a jégtábla szélén, és az összképben gyönyörködött, midőn látja, hogy egy mellette elrohanó hölgy elesett, a felkarcolt szinte porzó tükörlapon. Oda sietett, és kezét nyújtotta, hogy fölemelje. Köszönöm, mondál nőcske, gépiesre, és csak akkor nézett lovagjára, mikor már fölkelt. Összerezzent, és egyszerre kék lett az arca. Minden vér elszállt abból, csak a fagy ereje maradt rajta, az pedig kék színt ad a vér nélkül. Feri is csak most ismerte fel, Tóth Mari volt. Nem ütötte meg magát? Kérdé. Ó, nem, rebegte és rezgetett. Egy kicsit meglazult a korcsolya szíj, azért estem el. Megenged, hogy megigazítsam, Noszti Ferenc vagyok, az új szolgabíró. Mutatta be magát mosolyogva, akit most sokan szídnak. Még ki sem mondta egészen, s a lány még nem ért rá felelni, mikor, mint a villám, két korcsolyázó gavallér termett ott nyilván bizalmas emberei. Az egyik Báró Krakner, a mezernyén lakó nyugalmazott tábornok fia, már messziről kiabálta, így kell a kis gonosznak, Isten büntetése, megszökött előlünk. A másik Sipos István volt, a bontóvári fiatal törvényszéki elnök, csinos ember és nagy tréber. Azon felül pompás korcsolyázó, aki mielőtt megállt volna Mari előtt, egy művészi piruettet vágott ki, ami a korcsolyasportban olyan virtus, mint mikor a legszebb írású hivatalnok kacskaringós manupropriát vagy cirádát kanyarít ki a neve végén pont helyett. Maga is látta? Kérdé Tóth Mari. Hogyne, hiszen nem vak az ember, hogy a csillaghullást se vegye észre, úgy nézem, megoldódott a korcsolyája. Abban a szempillanatban már le is kuporodott, féltérdre ereszkedve, és igazgatni kezdte a szíjakat, mire az ehhez készülődő Noszti Ferenc szerényen félreállott. Szapriszti, duzzogott a kis báró, akit soványsága miatt keszek bárónak neveztek a bakfis körökben. Mindig elszedi ez az ember előlem a legjobb falatokat, pedig én voltam itt az első egy lóhosszal, az enyém volna a korcsolya megigazítás joga. Ne haragudj, kis báró, kérlelte kedélyesen az elnök. Inkább vegyük úgy, hogy a te nevedben igazítom fel a Mari kisasszony korcsolyáját. Az nem megy. Dehogy nem. Ha a király nevében igazítom az emberek ügyeit, bajait, miért ne igazgathatnám a korcsolyákat Krakner báró nevében? Azért, mert én nem vagyok király. De akinek igazítom, az királyné. Ugyan-ugyan szégyenjék magukat, hát nem tudnak valami okosabbról beszélni, feddette őket Mari, bárcsak királyné volnék. Na, ugyan mit csinálna? Nyomban fölmenteném mind a kettőjüket a szolgálattételtől. Vidáman mosolyogtak az évődésre, pedig volt benne egy kis komolyság is. A kisasszony olyan formán érezte, hogy az urak gyors megérkezése valami kellemes helyzetből zökkentette ki, de mindez csak zavarosan jelentkezett fejecskéjében. A feltűnő hasonlatosság lepte meg, de még azzal se volt tisztában, hogy valóságos hasonlatossága az, vagy csak emlékeztetés a somlyói vadászra. És a hang is csodálatos, mintha a hang is az lenne. Meg lehet képzelődés, beteges érzékek, homályos álmok üznek vele csalfajátékot. Noszti Ferencnek, az új szolgabírónak mondta magát. A nosztiak nagy urak, templomok patrónusai, hatalmas középületek, romban heverő várfalak beszélnek róluk, a köztermekben felfüggesztett ősi arcképek, buzogányos páncélos lovagok viselik ezt a nevet. s maga ez a Noszti Ferenc, mint a náluk megfordult vendégek elbeszéléseiből tudja, előkelő Finnyás úrfi volt huszártiszt, a ravasz hatalmas képviselőnek a fia, mit keresett volna a pápai csizmadíják és mesterlegények közt. Bolondság ilyesmit elképzelni, és mégis sokért nem adta volna, ha csak egy percig hagyják még vele beszélni, csak még egyszer nézhette volna meg jól, csak még egy-két szavát hallhatta volna. Mindezek torlódtak össze fejében, és szívében nyilallott az a vágy, nem bírt tőle elszabadulni. De hasztalan, vége volt, elmúlt, mint a füst, az érdekes idegen eltűnt a sok bámész, tarkabarka úri nép közt, s tekintetével nem mertek utatni, nehogy a gavallérok észrevegyék, akik már az imént is szinte bántó módon szorították hátra, mintha bosszankodnának, amiért fölemelte, mintha valami olyanba ütötte volna az orrát, ami az övék. Ohó, drága uracskák, még nem vagyunk annyira! Kezét mérgesen ökölre szorította, de kivette volna ezt észre, hiszen a keze a muffban volt. A két gavallér közrevette mindenik egy-egy karját, fogva elvitték onnan. Sebesen röpülve tova hármasban, mint a nyíl. Az volt a helyzet, hogy Tótné a két ifjúra bízta Marit. Mari pedig azzal pajkoskodott, hogy meg akart tőlük szökni, természetesen csak játékból. Egy ilyen megszökésnél esett le az imént, a két zsandár megfogta, és erőszakkal utasztatta felésle a nagy jégmezőn. Csak mikor már elfáradtak, hagyták, hogy egy kicsit kifújja magát, és hogy ők egy kicsit udvarolhassanak. Mari azonban kedvetlenül felelgetett arra tömérdek badarságra, amit az aranyifjúság udvarlásnak nevez. Minden jel oda mutatott, hogy most is meg akar szökni, de most már talán nem egészen játékból. A két zsandár minden mozdulatát, minden tekintetét leste, a tekintetének pedig nem bírt parancsolni, hogy ne kutasson valahányszor a tónak a kastélykert mögötti széléhez ért, ahol a vendégurak és hölgyek, parasztmenyecskék, suhancok nézték a festői látványt. Keres valakit? Kérdi a gyanakodó Krakner. Azt hiszem, felelte gépiesen. Hogyan maga nem tudja, ha valakit keres, hogy bizonyosan keresi-e? A mamát nézem, dadogta zavarral. A mamát? Hiszen a mama bent ül a meleg kályha mellett, és azt mondott, hogy semmi szín alatt sem jön ki. Azért bízta ránk magát, hogy őrizzük. Akkor legalább mulattassanak. Hiszen mulattatnánk mi, de ha nem akar mulatni. Az csak annak a jele, hogy nem nagyon találékonyak, és hogy én meg már nagyon fáradt vagyok. Hoho, van egy ötletem, kiáltott fel a báró. Várjanak egy kicsit. Nagy iramodással átrepült a túlsó partra, ahol Krakner báróné üldögélt, egy számára kihozott öreg karszékben, az iringázó leányait tartva szemüggyel. Kelj fel, mama, add ide a székedet, mondá a bárónőnek. Minek az neked? Kérdi a tábornokné, a lornyettjén nézze meg a fiút. Kell a karrieremhez, felelte nyeglén a fiatal úr. Eredj, te rossz fiú, mindig áldozatokat kívánsz tőlem, és ezzel felkelt. Artúr pedig megfogta a karszéket, és mint valami pejhet hajtotta maga előtt, még csak oda nem ért Marihoz. Üljön bele, kisasszony, ha fáradt. Voltunk eddig lovagok, leszünk ezután lovak, tolni fogjuk. Hát nem jó ötlet ez tőlem? Mari beleilleszkedett a karszékbe, a két udvarló pedig belefogódzott hátul, és mint a szánkocokás csúsztatta maga előtt, hol lassan, hol sebesen. Amint parancsolva volt, bíztatva egymást, gyi lámpás, ráró! Közben még beszélgetni is lehetett. Hallotta-e, hogy nagy főispáni bál lesz a farsangon? Újságolt a báró. Á, mondta Tóth Mari unottan. Mégpedig kettő is. Sietett jól értesültségét bizonyítani a báró is. Egy úgynevezett általános bál, melyre meg lesz hívva minden jobb család a megyében, tudja, egy aféle jó kabátok bálja, a másik pedig egy szűkebb körű, melyre csak az arisztokratikusabb családok kapnak meghívót. Ez lesz az igazi. Sapristi, erre elmegyünk. Lábnak Patikárius Pestről, gyomornak Zacher Bécsből. Ott úgy látszik, olyanok lesznek, akiknek csak lábuk és gyomruk van. Ha-ha-ha, kacagott a kisbáró, magam a ballábbal kelt fel, szép kisasszony, és Sapristi az epécskéjét rajtunk az arisztokrácián tölti ki. Nagyon kedves. A főispánné már meg is érkezett tegnap előtt, egészíték ki a legfrissebb híreket Sipos István. Nagy fogadtatás volt a vasútnál. Szép asszony, kérdi a bárócska. Láttad? Átkozottul szép. A nosztiak mind szépek, keskeny lábaik és piciny füleik vannak. Úgy, a főispánné tehát nosztilány? kérdé Mari. Nos, ti Vilma. Úgy gondolom, egyetlen lány, mondotta Mari, pedig tudta, hogy egy fivére van. Dehogy egy fivére is van az új szolgabíró, Noszti Ferenc. Miféle ember? Nem valami jó firma, jegyezte meg az elnök. Melyikük ismeri? Egyikük se jelentkezett. Pedig itt van a társaságban Palojtaiéknál. Melyik az? Érdeklődött Krakner. Én nem fogom megmutatni, majd kitalálhatja a keskeny lábáról és a kicsiny füleiről, melyek a Nosztiék tulajdonát képezik. Magának nagyon rossz nyelve van, kisasszony. Nekem miért? Mert ezzel körülbelül mindazt elsorolta, amivel még bírnak a Nosztiak. Tönkre mentek? Valami 300 holdja van még az öregnek, de tele az adóssággal, és az is haszonbérbe van adva 12 évre. Hopp, tisztelt lovak, kiáltott fel most Mari élénken. Álljunk meg, azaz forduljunk jobbra, ott valami történik. Csak ugyan, tartsunk arra. Bizott csata volt. A Palojtaiék vendégei, akiknek nem volt korcsolyájuk, hanem csak nézni jöttek a fiatalságot, apránként megunták magukat, mint a Mátyás hadai a Dunajegén. Ebben a nagy semmittevésben, üres locsogásban valamelyik pajzán menyecske, ha jól tudom, a csintalan Pataki Istvánné, egy hógomolyát gyúrt és megdobta vele a viceispánt, aki fiatal korában udvarolt neki, mire az alispán, mint udvarjas gavallérember, hasonlóan egy hógolyóval visszadobta a szép asszonyt. Hiszen csak felelni is kell az ilyenre, és végre csupa tréfa az egész. A viceispánét azonban noha ma van először úri társaságban, mióta rágányosék mulatsága palota hölgyi javatta, megmarta erre a zöld szemű szörnyeteg, és szemet szemért, ha férjem uram úgy tesz, e burafakó, ő sincs fából. Nos, a hamar ő is gyúrt egy hógalacsint, és a daliás Ulrik János főcsendbiztost szemelte ki incselkedése tárgyául. Lett nagy nevetés ezekre a jelképes udvarlásokra, és utcu neki egy bolond százat csinál, az egész társaság elkezdte egymást hólabdákkal paskolni. Mint a ragadós nyavaja elharapódzott boldogra, boldogtalanra, keresztül kasul, össze-vissza röpködtek a hólabdák, mint fehér galambok szállnának, kergetőznének és egymást kereszteznék a levegőben. Valóságos konfetti játék kerekedett ki belőle, ám bár annak akkor még hírét sem hallották Bontó megyében. Sikongatás, panasz, vidámság, kacaj támadt nyomában, a kezük beledermett, a toalettek megnedvesedtek, némelyiknek a szemébe csapódott a hógalacsin, s tele lett még az ingalléria is hópihével, de mindegy, azért ők mégis jól mulattak. Kisvártatva Marit is odaszállították lovagjai, lecsatolta korcsolyáját, és elvegyült a csintalankodók közt. Szerette volna lerázni a két gavallért, de azok sehogy sem akartak elmaradni, és ha egy kicsit odább mentek is, csak azért tették, hogy megdobálják. Ámorma letette tegzét, és más szerszámhoz nyúlt. Innen-onnan is jött egy löveg, amely neki szólt. Egyszerre aztán, mikor azt hitte, hogy nem figyelik, ő is kihúzta kezét a nyakán lógó muffból, és lehajolt, hogy golyób is csináljon. Lopva indította el szemeit megkeresni a fiatal szolgabírót, éppen az alispánnal beszélgetett. Már-már meglóbázta kezét, mikor az az ötlete támadt, hogy odaállt a kövér Rajcsányiné háta mögé, s onnan védett helyről követi el a rettenetes merényletet. Feje zúgott, szíve hangosan dobogott, még egyre hajtogatta magában, a macska fél, de én nem félek. Végre aztán csak ugyan elhajította a labdáját, és rémülten pillantott oda, hogy mi történt. Hát bizony szerencsésen a Noszti Feri mellét érte, talán éppen a szíve táján, kihitte volna, hogy olyan jól tud célozni. Noszti elmosolyodott, leverte mellényéről a havat, és tovább folytatta a beszélgetést az alispánnal, mintha semmi se történt volna. Ó, Istenem, milyen borzasztóak a férfiak! Mari aztán úgy elszomorodott ettől, hogy bekísértette magát a két ugrifüles által a házba, és ott leült a mamája mellé, megterhelt lelkiismerettel, hogy megint több titka, több bűne van egyel. Pedig nem tett valami nagyon rosszat, hiszen a többiek is mindig viháncoltak, bolondoztak. Igaz, hogy ismeretlen embert dobott meg, de hát a többi lányok is elkövettek efféle pajkosságukat. Legfeljebb illetlenség, amit csinált, sőt, az se, mert ezzel vélte megköszönni, hogy az új szolgabíró fölsegítette, mikor leesett. Aztán nem vette észre senki, ő sem. Nem is hederített rá. Látszik komoly ember, pedáns hatósági közeg szolgabíró, akihez instanciával kell járulni, és nem hógolyókkal. De ha látták volna is, hát mi volna benne? A golyó el is tévedhetett. Érhette volna a szolgabírót arra az esetre is, ha valaki másnak van szánva, ha például a vice ispánt akarta volna eltalálni. Ilyen mindenféle mentségeket talált, és amint ezek már teljesen megnyugtatták, akkor vette észre, hogy voltak éppen nem mentségeket keresett, valami mást, amit nem talált meg. Ez alatt gyorsan lehanyatlott a nap, de mit is témferegne fenn sokáig, mikor úgyis csak a fele napszámját végzi, nem melegít, pusztán világít, és azt is csak kedvetlenül. A gyertyák és lámpák kigyúltak bent, az estével a szél is felkelt, és belevegyítette dúdolását a pecsenyék sistergésébe, a palojtai portán, a vendégek lassanként besereglettek a szobákba, és mint ahogy a teremtéskor szétválasztottak bölcsen a vízek a szárazföldtől, Fruzsino mama is különkergette az ifjúságot az öregektől, hogy ne lássák az egymás gyengéit. Ezek maradtak pletykázni és disputálni a balra első szobákban, amazok pedig bevonultak, hogy tetsziket játszani jobbra, míg a közbüleső pajtányi ebédlőben nagy tányér csörömpöléssel idegtek forogtak, tatárarcú tenyeres talpas szolgálók, rakván egymás mellé a terítékeket, ahogy a tekintetes asszony megparancsolta, jó sűrűn. Feri nem csatlakozott az ifjúsághoz, pedig tudta, hogy Mari köztük van. Tudott az idegeinek parancsolni, hiszen elsőrendű játékos volt, s most jutott élete legérdekfeszítőbb játszmájához. Összes érzékei, tehetségei meghatványozottak, még a lábujjaival is gondolkozott, ahogy a nagykártyásokról mondják. A Ferbli két nagy regulája vezette. Az egyik el nem árulni tudni az arccal, hogy milyen blatt van a kézben. A másik elévülhetetlen regula, hogy a Ferblit két kártyából kell megjátszani, vagyis addig, míg nincs minden kártya kiosztva. A játék csak odáig ér valamit, a többi már bamba szerencse. A két első kártyából szóval blindre kóstáltatni, vagy javítani, ha az ember sokat akar behúzni. Javítani vélt hát a helyzeten, ha visszatartja magát, s nem közeledik szembeszökő módon a lányhoz. Sokkal hazárdabb volt, hogy sem mindjárt a zsinór után nyúljon. A taktika adja meg a győzelmek borsát, savát, a katona is, a játékos is taktikával dolgozik. Ez az igazi, ehhez tartotta magát. A fiatalok közt különben sem voltak ismerősei, úgyhogy egyelőre csak alárendelt szerepet játszhatott volna Mari jelenlétében, e rosszul öltözött vidéki majmok és falusi bakfisek között, akikkel nem lehetett egyébről társalogni, mint jelentéktelen helyi eseményekről. Hogy Kraknerék feldőltek a múlt héten a szánkóval, és Matild baronesznek az a szép kék blúza és csipkedudorokkal tönkrement, úgyhogy föl sem veheti többé, hogy a szeles Rápoltiné kiejtette tegnap a bölcsőből a kisgyerekét, azért nem jöhetett ma, mert a baba beteg lett, és alig, hanem rámegy a szegény kis lélek. Feri inkább kintmaradt az asszonyok közt, katonahistóriákkal mulattatta Fruzsina mamát és környezetét, a századokat. A gúnyoros Finja asszony nevezte el így, mint hogy a háziasszony körül a legidősebb hölgyek. Egykori leányismerősei sorakoztak, de ott legyeskedett a dévaj öreg úr, Podvolszki gróf is, csizmáján hegykén recsegett a talp, mert csikorgósra varratta még most is, s gavallérosan pengett a sarkantyú. A gróf csupa vidámság, csupa derű volt, bár már túl lehetett a 70-en. Falun akadnak még ilyen életerős öreg urak. A feje fehér volt, mint a friss hó, az arca piros, mint a rózsa, s a beszéde csintalan, hegykélkedő, nagyzoló, mint valami kvietált huszárőrmesteré olyan helyen, ahol elvetheti a súlykot. Hát te, öcsém, miért nem hordod el innen az írhádat? Zsörtölödött a gazda Ferivel. Mit tud valósz itt a feleségemnek? Marsd be a lányokhoz! Nem lehet, kedves bátyám, nem illenék, hiszen én most voltaképpen nászúton vagyok az új hivatalommal. Ördög kell neked, nem hivatal, de ha kellene, se manipulálj elhasznált bélyegekkel. Ezt a gonosz célzást elértette Kaprinci Balázsné, és fölvette a kesztyűt az érettebb női nem nevében. Mi is voltunk nyílóvirágok valamikor, a komám uram se volt fogatlan farkas, mint most, de ha hervadtak vagyunk is immár, azért ez bizony nem érdemeltünk, mert az elszáradt levendulának is van illata, forgós teremtette, és az öreg pemetefű is jó orvosság az olyan krákogó öreg salabakternek, mint a komám. Hiszen éppen azért mondom, nevetett Palojtai, mert Noszti öcsém még nem krákogó salabakter. Noszti? Rikkantott bele Podvolszki gróf.
Noszti, melyik Noszti? Mert annyi Nosztival, mint ahány tarka kutya a világon.
Az öreg gróf roppant örömet tudott mutatni, ha valami új ismerősre bukkant, ami nem csoda, mert ritkán esett meg vele, ismervén már az egész világot. Birtokát még jóformán, mint fiatalember vitalíciumba adta, és azóta, mint vendég vagy utas csavarog a föltekén. Egy nap Kairóban van, a jövő héten Disznótoron valami magyar faluban, ahonnan a következő nap elutazik Monakóba, és felteszi a krupénél a mindennapi Napóleonját, egyformán fütyörészve és vérecsapott kalappal ballagván haza esténként a kaszinóból, akár nyert, akár vesztett. Noszti Ferenc vagyok, felelte Feri, elnyelve a bosszúságot, hogy a nosztiakról olyan félvállról szólott.
Ferenc, én is Ferenc, te is Ferenc, a császár is Ferenc, mit tudom én abból, melyik malac ki őkre?
Mindezt szeretetre méltó bonómiával mondta, testének minden izma is porcikája mozgott, a szemei hamiskásan nevettek, a homloka ragyogott, a szája szélesre szétnyílt, és a tömött bajusza szálanként élni és ingerkedni látszott. Feri elképedve nézett rá, mintha sértené a szó, de enyhíté a kedves ennivaló mórikálás hozzá. Gondolkozott, hogy mit feleljen, de nem is kellett. Fruzsina mama mondta helyette. Palinak követünknek a fia.
Szervusz, öcsém, agyagos!
Kiállta erre kitörő lelkesedéssel, mind a két kezét barátságosan, bensőségesen megrázva.
Ja, folytatta ezután elábrándozva és a nyelvével csettentve. Hogy de szép fehér teste volt az anyádnak!
Noszti Ferenc minden vére fejébe tolult, első gondolata az volt, hogy felugrik és arcul üti a tisztes hajú aggastyán, de az olyan ártatlanul nézett le rá, mint egy gyermek. Szép kék szemei szinte ugráltak az örömtől, a hangja csengett, bongott az elevenségtől és a kandallóban, és azon mód szerint pittegtek, pattogtak, játszadoztak a tűzszikrák, mintha az ő szavait kísérnék és vele együtt pajkoskodnának.
És honnan tudja azt maga?
Kérdi a fiatalember tompa hangon.
Olyan sötét, nehéz volt minden szava, mint egy felhő, melyben villám lakik.
Mindenki érezte a helyzet kínos voltát, és szorongva, elsápadva várták a kitörést. A fiatalember melle hullámosan emelkedni kezdett, orrszimpái lüktettek, oly csend lett, mint a kriptában, csak a szívek dobogását lehetett hallani.
Na, honnan tudja?
Mindenki érezte a puskaporral telített hangból a készülődő robbanást, csak maga az öreg úr nem.
Hogy honnan?
Pattant fel kedélyesen, hahotázva, nagy kedvteléssel ringatván magát a csípőt.
No nézd csak, hiszen egy hajszálhíja vagy annyi se, hogy nem én vagyok az édesapád, ebugatta és ebatta.
A vér lassanként szökött vissza a fejéből, most már megfordítva halotti sápadság borította el arcát, hogy remegő kezeinek munkát adjon egy cigarettát sodort a jobb kezével, miközben a ballal bajuszát morzsolta, tépegette, nagy izgatottan. Mindenki feléje fordult, mit fog tenni. Az emberek összenéztek, mintha mondanák, ez mégis roppant tapintatlanság az öregtől, szegény fiatalember, hogy háborog, hogy küzd magával, kényes egy helyzetben van.
No, mit morogsz, hékás, miért nem szólsz?
Piszkálta kedves kötekedéssel Podvolszky, a sarkantyúit összeütve.
Azon gondolkodom,
felelte Noszti epés humorral a szemöldjeit felhúzva, hogy apagyilkos legyek-e ezentúl, vagy pedig ne legyek gentleman.
Bravo, bravo, kitört a derültség és a taps mindenünnen. Az egész társaság mindegy lidérc nyomástól szabadult. A századok összedugták a fejeiket és úgy dicsérték. Szellemesen felelt meg, kedves fiatalember. Egy püspök se felelhetett volna még bölcsebben ennek a Podvolszkynak, ennek a bolondos öreg gyereknek, akinek minden szabad. Mert ha valami vitézi pózba vágja magát, nevetségessé válik, ha pedig rá se hederít az öreg gróf csacsogásaira, cinikus hírbe keveredik. Szóval vagy krakéler lett volna, vagy cinikus, így azonban pompásan ütött ki, apagyilkos se lett, és megmaradt mégis gentleman. Hiába no, sokat tesz a finom nevelés. Még Tótné is odajött, ahol egy gyűrűben vették körül Ferit az öregasszonyok, magyarázván neki a Podvolszky csintalan szabad szájúságát, bizony nagyisten csodája, hogy meg be nem verték eddig a fejét.
Ha már eddig be nem verték, ezután már könnyebben elkerüli, vélte az öreg palojtai.
Ne add magad, öreg Ferkó!
Nem is hagyta az magát, sőt, csak most kezdte megmagyarázni, miképp értette a dolgot.
Hát úgy történt, hogy az öreg labikán főispán volt akkoriban, mikor én fiatal ember voltam. Felmegyek a megyeházára, az előszobájába, hát ott találom azt a tacskót, Noszti Palit, akkor megyei aljegyző volt, és még egy csomó ügyes bajost. Azt kérdi, mi járatban vagyok. Mondom neki, egy kis beszédem volna a főispánnal. Most az alispán van benn, meséli, utána majd én jönnék, de szívesen engedem át a helyemet. Megköszöntem neki, és körülbelül így szóltam. Félek, hogy soká várakoztatnálak, mert azt hiszem, hosszabban veszem igénybe idejét, remélem, te nem sokáig beszélsz be. Ó, semmi esetre sem, felelte. Micsoda ügyben mégysz be? Bagatell, mondá. Mindössze megkérdezek tőle valamit. Akkor hát eredj be előbb te, nekem az kényelmesebb. Be is ment a lurkó, és örömtől sugárzó arccal lépett ki egy pár perc múlva. Közvetlen utána a főispán elé járulok, és ünnepélyesen megkérem tőle a lánya kezét, természetesen a nagyobbikét, mert a kisebbik tatárhercegnő a mostani Homlódiné még a bábuival játszott. A főispán fölsziszent meglepetésében is bosszusan csóválta a fejét. Ejnye, ejnye, elkéstél, Ferkó öcsém, éppen most ígértem oda Noszti Palinak a lányomat, hogy nem tudtál 10 perccel elébb jönni. Hát tudtam volna bizé, sőt maga Noszti ajánlotta fel, hogy menjek be előbb, és ha szót fogadok neki, most akkor az én fiam volna ez a fattyú. És édes szeretettel, szinte büszkeséggel felette a szemét Deli alakján. Nem is volna rossz, jegyzé meg Tótné asszony, szokása szerint összecsucsorítva száját, ha beszélt. Most már kész szolgabíró fia volna a gróf úrnak. Csak hogy ahhoz nyilván még hozzászólt volna labikán kisasszony, és kötegedett azzal öreggel Palojtai. Noszti Pál, különblegény voltám akkor, mint te. Ritka szép ember lehetett, erősítette Tótné. Megvan az arcképe, gondolom abból az időből, mikor először választották követnek, mentében kardosan kócsagos kalpaggal, mint valami mesebeli király. Ott függ a vizitszobában, vagy talán nem is a vizitszobában. Hogy bomlik, mohosodik az ember esze, szomorú az. No bizony, elfelejtettem, hogy hol van felakasztva. Persze 14 szoba nem győzi az ember részben tartani. És mennyi tömérdek takarítás jár azzal. Ó, Istenem, Istenem, minek is élünk. Talán csak azért, hogy a szekrényeket törölgessük. De bizony, Isten, alig, hanem a kasznárunk lakásában lóg a kép. Egyszerre derültebb, világosabb lett a szoba, s üdébb a levegője, mintha édes tavaszi áram lopóznék be az ablakon, pedig hát nem lehet, hiszen téli este van, és az ablaktáblák be vannak téve. Nem a tavasz jött, hanem Tóth Mari szaladt be a mamájához, annak a suhogó szoknyái csinálták azt a langyos csiklandozó szelet, mely a tavasz bűbájának adja ki magát. Bár hát talált az ajtónak Tótné, tűnődve, hogy hol is van voltak éppen a Noszti arckép, mégis megérezte a lánya közelgését, legott hátra fordult. Mi bajod, báránykám? Nekem semmi, hanem a szoknyám kiszakadt a ráncaiból, igazítsa meg, mama, de van-e gombos tűje? No, az volna szép, ha nem lenne, mikor apádnak 1000 részvénye van a chicagói gombostű fabrikában, vagyis talán Devonportban van az a gyár, és ha jól emlékszem, nem gombostűket készít, hanem cérnát. Nem tudom, mama. Na, nem tesz semmit, hogy is mondta, csak boldogult keresztapád, olyankor, ha valamit nem tudott. Borzasztó az, hogy most már mindent elfelejtek, ígyni most már rendben van a ruhád, föl nem foghatom, hogyan szakadhatott ki, talán valami szögben. Vagy pedig rájut valaki, és te hirtelen fölkeltél. Kétségtelenül vagy az egyik, vagy a másik. Ám bátor, bizonyosan lehetnek még többféle esetek, csak az eszünkbe nem jutnak. De Nini, nem tudod, fiam, éppen arról beszéltünk, hogy a Noszti Pál arcképe melyik szobánkban van. Amelyikbe visszük mamácska, mert egy poháron van kifestve. Igaz, persze egy poháron, hogy is tévedhettem annyira. Sopánkodott egyenesen Ferihez intézve a szót. Mindamellett kegyelettel őrizzük atya úr a portréját. Ő valóban csinos ember volt, ám bár nincs szerencsém személyesen ismerni, legalább tudtommal nem, mert nem lehetetlen egyébként, hogy láttam is valahol. De ne szaladj úgy, kérlek, leányom, Mari, Noszti Ferenc új szolgabíránk. Ugye már nagy lányom van, szolgabíró úr? Mari gyöngén elpirult, és egyetlen mozdulatra se volt képes, Feri meghajtotta magát. Volt már szerencsém találkozni a kisasszonnyal, mondá, csak azt nem tudtam, hogy a nagyságos asszony leánya. Ó, és hol? A jégen. Szeretem, hogy rám ismert. Vette fel a szót, Tóth Mari folytott reszketek hangot, így legalább meg is köszönhetem, hogy segítségemre volt. Miféle segítségedre? Kottyant bele Tótné. Elestem, mama. Ó, te szerencsétlen gyermek, és ezt meg sem mondod nekem. Mutasd hamar, hol ütötted meg magadat. Istenem, Istenem, sehol sem, mama, nem fáj semmim. De Tótné mégis megrémült, és a kezeit kezdte tördelni. Mit tudott te azt? Ó, jaj, hogy is küldhettelek egyedül? Mit mondjak az apádnak, ha megtudja? Ugyan-ugyan legyen ezed, édes Tótném, csillapított a kaprinciné, hiszen hallod, hogy semmi se fáj, mit akarsz egyebet? Hogy semmi se fáj, vágott közbe Tótné, aki csökönyös volt, ha valami irányban megindult. Az semmit sem bizonyít, édesem. Hányszor van az, hogy valaki fájdalmat érez, pedig voltak éppen semmi se fáj. És az orvos azt mondja, maga egyszerű hipohonder, menjen haza, ne gondoljon a betegségére többet, mely csak az idegek csalók a játéka. Nálunk New Yorkban éppen a tőszomszédságunkban lakott egy előkelő özvegyasszony, Mrs. Schmidt, aki azt érezte, hogy béka van a gyomrában, és minden nap elájult kétszer-háromszor a béka alkalmatlankodásaitól. Ő magas, mit asszony, azt állította, hogy kiskorában itta meg a békát, és az ott nőtt meg a gyomrában. Valami ilyet állított, de megállt csak lelkem, mit is mondta. Na most itt eszembe, hogy voltak éppen egér volt a gyomrában, és ez megzavar most, mert most már persze, ha agyonütnek se tudom, mit mondott, miképpen került bele az egér, mint hogy azt természetesen be nem vehette vízbe, mint hogy bevehette volna a kisbékát. Nem emlékszel, Marikám, hogy mit mondott? Ne, eredj golyó, tudod te jól, csak nem akarsz rajtam segíteni. Ilyenek ezek a gonosz gyerekek, ha megnőnek, kinevetnek bennünket. Elég az hozzá, bent érezte az egeret, és vált egy jajveszéket, hogy mardossa és harapja. A doktor persze levette az egészet, mert az egér históriában egy percig se hitt. Alkalmasin nem Mrs. Schmidt, hanem az egér miatt, mert az egér szívesebben húzódik meg egy hombárban, vagy egy ócska padlásszobában, mint a Mrs. Schmidt gyomrában, bármennyire előkelő és tiszteletre méltó hely légyen az különben, mert a lady egy tábornoknak volt az özvegye. A doktor ennél fogva egy egeret fogatott valahol, és úgy tett, mintha belőle űzné ki, valamely hókusz-pókuszokkal, pedig az ő manzsettája alul szaladt ki a kis egérke a kellő pillanatban, amiben aztán meg is nyugodott az asszony, és semmiféle marást vagy harapást nem érzett belső részeiben ezentúl. Jó, jó, jegyezte meg Fruzsina mama, de miköze ennek a Mari eleséséhez, kedves Tótné? Éppen ez az, végezte be Tótné. Hogyha lehetnek fájdalmak, amelyekhez nincsenek betegségi okok, viszont lehetnek betegségi okok, melyekhez nincsenek fájdalmak. Ma már annyi mindenféle betegség van, hogy megbolondul bele az ember, ha rájuk gondol. Nem csodálom, elegyedik közbe Palojtai, hogy annyi a képzelt betegség, mikor ezeknek olyan jó termőföldjük van, mint a szülők fantáziája. Ne hallgass anyádra, Mari húgom, sőt, menekülj, mert még látleletet talál követelni a megütött helyekről, s erre magam is vállalkoznám. Mint a héja hirtelen csapott lá Fruzsina mama. Ejje, Pista, mikor nő be már a fejed lágya? Hogy nem szégyenled magad megperíteni ezt a szegény gyermeket az ízetlen durva ötleteiddel? Palojtai erre a szájára ütött, behúzta a fejét engedelmesen a vállai közé, s látván, hogy Tóth Mari fut el onnal, mint az elriasztott őzike, egy fürge mozdulattal áthajolt a felesége feje fölött a tükör alatti márványasztalhoz, melyben egy cserépben kinyílt kamélia piroslott, egy bimbó és egy rózsa kandikáltak ki a húsos levelek közül. A figyelmes Podvolszki hozta a Fruzsina mamának. Nosza leszakította nagyhamar a rózsát, és intett a szemölgyeivel Nosztinak. Szaladj csak utána, kérlek, és add át nevemben. Engesztelt ki, én magam most már nem merek a szeme elé kerülni.